Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Több hete feszült hangulat jellemzi a török belpolitikát, ugyanis volt egy hirtelen letartóztatás, méghozzá Isztambul polgármesterének, Ekrem İmamoğlu-nak az őrizetbevétele és aztán a folyományok. Az ellenzék pedig utcára vonult, úgy gondolja, hogy Erdoğan így próbálja meg a több mint 20 éves hatalmát konzerválni, miközben azért vannak egyéb mozgások is Törökországban, a kurd ügynek egy újabb fejezetére van esélyünk rálátni, és hát a tájékozódásban Tarik Demirkan segít bennünket, aki a Türkinfo főszerkesztője, ő Budapestről jelentkezik be ide a tetőteraszra. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Hogyan követi Budapestről az isztambuli vagy ankarai fejleményeket? Ilyenkor otthon állandóan a rádió szól, valamelyik hazai rádió vagy tévécsatorna be van állandóan kapcsolva, vagy így időszakosan merít egyet-egyet az információk tengeréből, és ha merít, akkor van-e rá esély, hogy még mindig van annyi független médiaforrás, hogy egy ilyen árnyalt képet tud az ember magának kialakítani?
Ez egy jó kérdés. Először is nagyon sok lehetőség van. Tehát a televíziók, rádiók, internetes honlapok, közösségi média lehetőségek, meg egyéb lehetőségek, mondjuk ismerősekkel való tárgyalás, beszélgetés, kollégákat megkeresni, stb. Tehát a csatornák vannak, lehet folytatni, lehet nyomon kísérni, és sokszor arra is van lehetőség, hogy külföldről talán jobban is lehet a forró pillanatokban látni a helyzetet, mert hogy sokszor utóbbi időben Törökországban gyakorlat az volt, hogy amikor valamilyen társadalmi krízis van, akkor központilag korlátozzák az internetet vagy közösségi médiát. Tehát a Törökországban azokban a pillanatokban, azokban az órákban, például múlt heti tüntetésekben a közösségi médiából kevésbé lehet ott tájékozódni, mint külföldön. Igen, a válság pillanatát nem csak Törökországban kísértek nyomon, hanem világ majdnem minden országában. Mert hogy nagyon fontos esemény volt isztambuli polgármester letartóztatása, és ezt követő társadalmi megmozdulás, ami nem csak mondjuk világmetropolis Isztambulban, 16 milliós lakos Isztambulban történt, hanem egész Törökországban és Európa különböző országaiban, ahol törökök élnek.
Ez azt jelenti, hogy van két legalább két törökországunk, egy hatalompárti, rurálisabb, vidékibb rész és egy nagyvárosi ellenzéki Törökország? Lehet-e ilyen kicsit didaktikusan, leegyszerűsítve egy ilyen képletben gondolkodni?
Igen, egyre inkább az utóbbi választások, amit Törökországban mondjuk elmúlt 8 évben határozottan ketté osztott az ország. És ez földrajzilag is lehetett követni, tehát ország nyugati részein és a Dél-Kelet-Anatóliában, ahol a kurdvidék ellenzéki szavazókörzetek alakultak, a főleg tengerparti városokban, és ország a belső úgynevezett elmaradottabb negedélyben, tehát a
anatóliai fennsík, igen.
Igen, anatóliai fennsík, ahol hagyományos társadalmi viszonyok uralkodnak, ott inkább erősebb volt a kormánybázisa, és ez utóbbi két választáson fehéren-feketén rajzolódott, de ellenzék növelte a táborát, őrizte nagyvárosokat, Ankara, Isztambul, İzmir, és a egyéb városok is voltak természetesen, de újabb területeket is nyert azon a térképen. Letartóztatás ténye és tulajdonképpen ennek a tendenciának a folytatásának az eredménye, hiszen Törökországban Recep Tayyip Erdoğan két kurzusban is volt elnök, török alkotmány szerint a harmadik, tehát három évvel később történő választáson már nem jelölhetheti magát.
Lehet az alkotmányt módosítani közben, úgyhogy vannak a hatalom megtartásnak mindenféle receptjei, elég, hogyha Erdoğan egy kicsit Moszkvára pislant, és már is látni fogja, hogy van kiút.
Igen, természetesen. Természetesen vannak ilyen hatalmi praktikák, amivel lehet változtatni, mint ahogy Putyinnak a múltját nézünk. De Törökországban alkotmánymódosításhoz a kormánypártnak nincsen jelenleg megfelelő többsége. Ezért volt az, hogy esetleg egy előrehozott választáson ezt megoldhatja, mert hogy előrehozott választás még ebben a periódusban számít, tehát lehet jelölni, mert két periódus meg nem töltötte. Tehát a kormánynak ez az utóbbi időben a megvalósuló támadása mondjuk ellenzékkel szemben, mögötte valószínűleg ez lehetett, tehát egy előrehozott választásnak a előkészítése, és a ellenzéknek a legfőbb kihívó jelöltjét valahogy nehéz helyzetbe hozni azzal. Egyrészt azzal jöttek, hogy török bíróságok visszavontak ellenzék elnök jelöltnek Imamoğlu-nak a egyetemi diplomáját 31 év múlva, hivatkozva erre-arra. Török alkotmány szerint ugyanis államelnök jelöltnek egyetemi végzettségének kell lennie, tehát ez elvesztette először is egyetemi diplomáját Imamoğlu, és ezt követően pedig különböző vádakkal letartóztattak. Tehát politikai cselt sejtik az ellenzék, emögött nem jogi alapozott vádokat, hanem inkább olyan politikai intrikát, az, hogy ellenzéknek a jelölt egy Erdoğan kihívóját semlegesíteni, legnagyobb kihívóját.
Na most, ha ez a folyamat ugye fokozódik, akkor a bíróságnak egyre inkább kell majd mindenféle bizonyítékokat felsorolni, lesz gondolom egy tárgyalása, ahol a sajtónak mégiscsak van bejárása, rálátása. Meddig húzódhat? Mert azért van mindenféle jogi eljárásnak egyfajta menete, üteme, lehet ezt prolongálni és így függőben tartani, vagy most mi az érdeke a hatalomnak, hogy gyorsan legyen egy verdiktum, aztán kiheveri a tüntetéseket, a tiltakozásokat, és akkor meg végül is nyitott az út, hiszen Imamoğlu a legfőbb kihívója tulajdonképpen, és népszerűbb is a felmérések tekintetében, mint Erdoğan.
Igen, de Törökországban vannak olyan perek, olyan politikai perek, ahol 7-8 éve úgy tartják embereket börtönben, hogy sokszor meg vádiratot sem lehet ismerni tulajdonképpen. Tehát nem rendkívül állapot az, hogy Imamoğlu per több éven keresztül is zajlik, és akkor a végén nem lehet tudni, hogy mi történik, de addigra már az az elnök választás is nyilván lezajlik. Tehát nincs egy olyan török igazságszolgáltatásnak egy olyan gyakorlata, hogy rövid időn belül megtörténjen, és akkor tisztázódik, vagy elítélik Imamoğlu-t is, aszerint akkor ellenzék is folytatja saját stratégiáját. De egyelőre Imamoğlu-val szembeni vádak, amelyek úgy indultak, hogy egyrészt korrupciós vádokkal illettek Imamoğlu-t, aki Isztambulnak a főpolgármestere, és tudni levőleg Isztambul egy olyan régió Törökországban a nemzeti jövedelemnek majdnem egy harmadát adja. Tehát hatalmas költségvetéssel, hatalmas erőforrásokkal rendelkező régió. Tehát egyrészt ennek a költségvetésnek a használásában zajló korrupciókkal vádolják, másrészt pedig terrorszervezethez való csatlakozás, vagy terrorszervezetnek a valamelyik részének a létrehozása, ilyen sejtelmes vádak voltak, de végülis ezt elejtettek, tehát maradt csak a korrupciós vád, de egyelőre semmi konkrétum nincsen, hiszen isztambuli polgármesteri hivatalnak a működésével, költségvetésével kapcsolatban állami szervek elmúlt években is sokszor, nagyon sokszor vizsgálatot folytattak, de kézzelfogható vádat nem lehetett ebből kiemelni. Most utolsó ennek a pernek a hátterében az van, hogy a információk szerint van egy pár titkos tanú, akiről nem lehet tudni kicsoda, akiről nem lehet tudni mit tud, csak mivel hogy védett tanú ezáltal, csak állítólag azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, amit ő tud, amik korrupcióra enged következtetni Isztambul polgármester működésében, de Nyilvánvalóan ezt nem lehet ellenőrizni addig, amíg ezek a vádak mondjuk Imamoğlu ügyvédi tudomására is kerülnek. Egyelőre semmit nem lehet tudni, minden igazságszolgáltatás ügyészek által készített dokumentumok, titkosan kezelt dolgok, és ezek ott vannak a bíróságokon, de se ellenzék, se Imamoğlu, se Imamoğlu-nak a jogi képviselőjének erről ismerete, információja nincsen.
Közben várható az, hogy az ellenzék egyre inkább összezár, ugye hát a tömegdemonstrációk, ugye hogy a felvételek hozzánk eljutottak, egészen markánsak, megdöbbentő az a plenáris felháborodás, ami a, legalábbis az isztambuli meg a nagyvárosi utcákon tetten érhető. Várható-e egy olyan típusú hosszú sorozat, mint például, most csak egy példát mondok, mint Szerbiában, ahogy folytatódnak ezek a mega demonstrációk, vagy mi a dinamikája most, legalábbis Budapestről nézve, hogy néz ki ez a történet?
Úgy tűnik, hogy ellenzéknek nem az a stratégiája, hogy a véget nem érő tüntetésekkel lebénítse várost vagy országot, tehát káoszt nem akar okozni egyrészt, másrészt azzal, hogy véget nem érő tüntetésekkel nem akar fárasztani saját táborát sem, és ezért első hét után, tehát első héten annak ellenére tüntetési tilalom, gülökezeti tilalom, nyilatkozati tilalom ilyen is volt, ellenére Isztambulban egy héten keresztül éjjel-nappal isztambuli főpolgármesteri hivatal előtt azon a téren tüntetések voltak. De egy hét lezártával ellenzék kijelentette ezeket a tüntetéseket már megtünteti, és időnként meg fog szervezni olyan nagy volumenű országos jellegű tiltakozó meneteket, amelyeket felkészülten és a célra vezetően próbál végrehajtani. És ezt követően voltak olyan 2.200.000 tüntetés ellenzék állítása szerint Isztambulban, ami tényleg nagyon nagy tüntetés volt, nem tudom, voltak-e ennyien, de ilyeneket fogja folytatni, és olyan követelései voltak, illetve olyan gyakorlatot kezd, hogy országszerte aláírásokat fog gyűjteni előrehozott választások megvalósítására. A bojkottot szerveztek Törökországban állami média, vagy állam által támogatott és adásaiban, és ennek megfelelő politikát folytató magántelevíziók meg a rádiók ellen, és olyan cégek ellen, amelyek egyértelműen Erdoğan táborához tartoznak. Elmúlt napokban ezek a bojkott felhívások kavartak Törökországban a politikai életet. Tehát ellenzék keresi azokat a módokat, vagy tiltakozási gyakorlatokat, amely a kormányt nehéz helyzetbe hozhatja, de én úgy látom, a célja a táborát összehozni, erősíteni, és ezt a lehetőséget, ami isztambuli főpolgármester letartóztatásával megfogta azt a momentumot, ezt őrizni és előre vinni. Ugyanis isztambuli polgármester Imamoğlu letartóztatása Törökországban nagyon sok olyan embert, aki eddig ilyen két tábor közöttinek nevezte magát, se nem ellenzékinek, se nem kormánypártinak, inkább Erdoğan felé hajtotta népet, mert hogy annyira igazságtalannak ítéltek, és annyira átlátszó volt ez a letartóztatás ellenfélnek a kiiktatása, és a utóbbi idők, tehát elmúlt tüntetések utáni felmérések, közvéleménykutatások szerint 3-4% most már különbség ellenzék javára kormány és ellenzék között, mondjuk ha holnap után választások lennének. Persze választásokig van még idő, de ezt az előnyt szeretne megőrizni és erősíteni ellenzék, úgy tűnik.
A kurd kérdésnek a hát módosulására utaltam a beszélgetés elején. Meglepő volt az, hogy a kurd munkáspárt börtönben levő vezetője üzent a híveinek, hogy akkor ezt a szintén lassan már több évtizedes, ugye tradicionálisnak mondható ellenségeskedést be kell szüntetni, és hogy a politikai formációnak le kell tenni a fegyvert. Ugye tudni való, hogy Törökország keleti része az túlnyomó részt kurdok által lakott terület, és hogy ott a sajátos önállóságukat, identitásukat bizony fegyverkezik. fegyveres harccal is, gerilla akciókkal is próbálják fenntartani, és hát erre ugye kormányzati kemény lépések érkeznek időnként. Most az a pillanat van, amikor talán egyfajta kibontakozásnak a kezdetét figyelhetjük meg. Mennyire akadhat el ez a kurd-török közeledés pontosan a most kirobbant válság miatt, vagy éppen ez fogja majd Erdogánt arra ösztönözni, hogy gyorsan jusson egyességre a kurdokkal, és ezáltal tulajdonképpen pozíciókat nyerhet, vagy legalábbis semlegesíti az ellenzéknek egy hát eléggé jelentős részét.
Igen, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Törökország elmúlt 40-45 évét tulajdonképpen nagyon nagy erőforrások feláldozásával, nagyon sok ember élet követő összetűzésekkel, összecsapásokkal járt. Nagyon nagy szenvedést okozott Törökországnak. Igen, ennek a kurd mozgalomnak a vezetőjét, a kurd munkáspárt a neve, de rövidesebb PKK, amely Törökországban terrorszervezetként fenntartott szervezet, de nem csak Törökországban, Európai Unió által is már terrorszervezetként kezelik PKK-t. De van egy másik kurd mozgalom is, ami legálisan török politikai életben létezik, Dél-Kelet-Anatóliában, tehát a kurdok által lakott vidéken legnagyobb párt ez, 50-65%-os támogatással bír ezen a vidéken, és a Törökország szerte is több mint 10%-os támogatottsága, úgy átlagban. Tehát parlamentben jelen van, és ez a párt Népek Demokratikus Pártja a neve, legálisan is képviseli a kurdokat. Na most a kormány által kezdeményezett megbékülés tulajdonképpen mind a két mozgalmat célozta. Egyrészt annak a PKK-nak, tehát a terrorszervezetnek a vezetőjét, aki Isztambulban van, börtönben van, próbáltak helyzetbe hozni, tehát vele tárgyaltak, és tőle kaptak egy olyan ígéretet, hogy Abdullah Öcalan, tehát ennek a PKK-nak a vezére, Abdullah Öcalan saját szervezetét felhívta nem csak tűzszünetre, hanem szervezetnek a megszüntetésére, azzal, hogy már ez a szervezet egy hidegháborús termék volt, annak már vége, más útat, módot kell keresni, és politikailag kell jelen lenni. Törökország életében egy ilyen jellegű felhívással fordult saját híveihez, és ez a felhívás tulajdonképpen a legális kurd mozgalmat is mozgásba hozta, és ők is tulajdonképpen egyébként az ő életük szorosan összekapcsolódott törökországi politikai élettel, hiszen jelen vannak török parlamentben. Na most a kérdés az, vajon egy ilyen társadalmi megbékülést lehet-e megvalósítani az ország, egész ország szerkezetének demokratizálása nélkül. Vajon lehet-e csak kurdokkal megbékélni, miközben országban az ellenzékkel szemben, egyéb ellenzékkel szemben ilyen kemény rendszabályozás zajlik, az igazságszolgáltatásnak a egyoldalú működtetése, tehát nem független igazságszolgáltatás végez Erdoğan ellenfelével, hanem egy olyan bíróság, egy olyan ügyészség, amely elvesztette már tulajdonképpen független jellegét, és a kormány által használt eszközzé válik. Tehát a nagyon bonyolult a kérdés Törökországban. Elemzők azt látják, illetve azt sejtik, hogy kormány Erdoğan miközben felszámol török ellenzékkel, és az alatt próbál kurdokat maga mellé csábítani, és a parlamentben akár kétharmados többséget is szerezni alkotmánymódosításhoz, hiszen ha parlamenten belüli kurdok támogatják Erdoğan táborát, akkor eléri a kétharmados többséget, akár alkotmányt is változtathatja. Tehát a kérdés nem az, hogy kurdokkal lehet-e megbékélni Törökországban kurd mozgalommal, hanem vajon ez a megoldás, hogy kurdokkal megszűnik a évtizedre zajló háborúskodás, vajon ez hasznára válik-e Törökországnak, hogy ezek demokratik ország demokratizálása felé zajló folyamatnak egyik főállomása lesz. Ez még nem dőlt el.
Mennyire érződik a piacokon, a gazdasági szférában az, hogy tulajdonképpen ez egy mély az ország berendezkedését, még meglévő demokratikus struktúráit is fenyegető válság. Ez a hatalmi és eléggé hirtelen és erőszakos gesztus, ugye a főpolgármester letartása, tartóztatása. Lehetett-e látni azt, hogy akkor a tőzsde, a külföldi befektetők, a mérvadó, akár nemzetközi szervezetek is azt mondták, hogy oké, itt nagy gond van, és egyre inkább vigyázni kéne arra, hogy hát, hogy nemzetközileg egyrészt visszajelezni, hogy ez nem járható út, másrészt folytatni azt a fajta elszigetelését az Erdoğan rezsimnek, ami hát azért létezik, tetten érhető, nem véletlenül az uniós csatlakozás, az állandóan halasztódik arról való érdembeli tárgyalás, meg hát egyéb diplomáciai jelzések is azért érkeztek.
Igen, a tüntetések kirobbanásával, illetve letartóztatással és azután keletkező tiltakozásokkal együtt a Törökország gazdasága valóban ezt érezte, ezt a válságot, és reagált is arra. A tőzsdét következő napokban többször le kellett állítani, tehát a tőzsdei műveleteket leállítottak, mert ment lefelé a tőzsde. A török líra rögtön értékét vesztette, és rohamosan elindult, és erre reagált a Török Nemzeti Bank. Állítólag pár nap múlva kiderült, 13 milliárd dollár toptak a piacra, pénzpiacra, nemzetbank tartalékaiból, hogy ne romoljon a török nemzeti valuta lira értéke.
Amúgy is elég nagy az infláció, tehát ez tulajdonképpen egy már létező pénzhigulásra érkező újabb kellemetlen fejlemény, igen.
Igen, de infláció egyébként is, tehát a két éve, másfél éve 100% körül volt Törökországban infláció, és nagyon kemény intézkedésekkel ezt viszonyra fordultak, 44% körül volt a tüntetések, illetve letartóztatások pillanatában, de utána megint emelkedett 2-3%-kal felmérések szerint, mert hogy kamatlábakat ismét emeltek. Tehát a bankok jelenleg közel 50%-os kamatlábat fizetnek, hogy aki bent bankban tartja a pénzét. Tehát az infláció nagyon magas, a gazdaság nagyon törékeny jelenleg Törökországban, és a magas infláció ugye hát elsősorban a bérből és fizetésből élőket, meg a nyugdíjasokat érinti, és ezért tehát elégedetlenség mögött, kormányat szemben elégedetlenség mögött tulajdonképpen ez a nagy gazdasági nehézség is áll. Emberek azért próbálnak most, tehát valami más utakat keresni, illetve olyanokat támogatni, akik más utakat ígérnek, és azért mondja az ellenzék, hogy Törökországban jelenlegi hangulat nem kormányváltó hangulat, hanem rezsimváltó hangulat, tehát vissza szeretnének menni arra pontra, amikor parlamentnek volt szerepe, állami szerveknek függetlenségét megőrizték, hogy nem egy személyes hatalom dönti az ország sorsát, vagy egy vezető párt nem válik állampártra, hanem időlegesen országot vezető embereknek a pártja kint működik, és ha van választás, ennek lehet ellenkezője is, tehát az ellenzék is országot vezethet. Tehát erre vágyik az ellenzék, és ezt viszi Törökországban alternatívaként, és ezt támogatják. De most visszatérve arra, hogy törökországi válsághoz világ hogy viszonul, érdekes módon ezek tudjuk, hogy mi történik a világban most az amerikai vámokkal együtt is, Trump hatalomba kerülésével is, tehát egyébként is nagy a baj. Európa, tehát most a szűk hazánkat nézünk, régiókon, tehát az Európai Unió Törökország kapcsolatát vizsgálva, Európai Uniónak jelenleg Törökországra nagyon szüksége van. Egyrészt az elmúlt 5-6 évnek a folytatása, tehát a migrációs nyomásnak a megfékezése a Törökországon keresztül zajlik, valóban akár energiaforrások Európai Unióba való bekerülésének a egyik útja is Törökország, de utóbbi időben jött egy harmadik tényező, ami nagyon fontos, orosz-ukrán háborúval szemben felmerült Európának a sebezhetősége. Azután, hogy Trump Európa kiiktatásával próbál Oroszországgal megegyezni. Tehát ebben a helyzetben Európa saját biztonságát szeretne újra önállóan feltámasztani, és ebben szüksége van török hadseregre, amely NATO-nak a legnagyobb második hadserege, 600 ezres létszámával, és nem is a létszám fontos, hanem török hadsereg állandó modernizációjával és a közel-keleti gyakorlatokkal, tehát harcedzett és bármikor bevethető a hadsereg. Tehát ezek miatt is Európai Unió például nem nagyon reagált törökországi eseményekre, holott a jogállamiság kérdése nagyon is olyan pont, amit Európai Unió más országokkal szemben, vagy akár Európai Unión belüli tagországokkal szemben is sokkal erősebben tud kritizálni. És most Törökországgal szemben ez nem volt szempont, hiszen tegnap előtt volt egy külügyminiszteri találkozó, tehát egy csúcs találkozó, Európai Unió külügyi biztosa találkozott a török külügyminiszterrel, és itt ezen a találkozón hosszú távú terveket szőttek, holott 2019 óta Törökország ellen bizonyos szankciókat alkalmaztak, és ez úgy tűnik most ezeket enyhítik.
A török ellenzékről ejtsünk néhány szót így a beszélgetésünk végéhez közeledve, hogyha helyzetbe kerül, kormányzó képes-e, vagy rendszerváltó képes-e, mert hogy így most generálisan csak ellenzéket említettünk, de így több frakció tömörülés a pártokon belül is különböző érdekcsoportok jelennek meg, tehát ne gondolja azt a kolozsvári hallgató, hogy itt van egy hatalmon levő Erdogan és az ő pártja, és van egy tömbszerű ellenzék, hiszen az ellenzék is a maga módján valamilyen szinten fragmentált. Most ez a pillanat szolidarizálta ugyan őket, de kérdés, és hogyha helyzetbe kerülnek, akkor tudnak-e kormányozni, tudnak-e egyességre jutni, tudnak-e olyan koalícióban hatalmat gyakorolni, és hatékonyan, ami tényleg arra utal, hogy nem pusztán csak egy kormányváltásra érett meg Törökország, hanem rendszerváltozásra is.
Hát először is a Törökországban az ellenzéknek kettő fő eleme van. Az egyik köztársasági néppárt, amelynek a isztambuli polgármester is tagja. Erős embere, İmamoğlu. Ez tulajdonképpen ellenzéknek a motorja Törökországban, tehát a török társadalomnak, főleg ország nyugati részében a fő ellenzéki erőt képezi. Keleten van a Népek Demokratikus Pártja, amely 10%-os támogató, országos támogatottsággal erős, dinamikus ellenzéknek számít, és ez a kettő ellenzék tulajdonképpen a helyi választásokon a valamilyen szövetségbe lépve nyertek meg az Ankarát, Isztambult, Izmir és a nagyvárosokat. Tehát ha ellenzék hatalomba kerüléséről beszélünk, akkor köztársasági néppártról gyakorlatban beszélünk. Ennek a pártnak a vezetői fiatal emberek, úgy 40-50 éves emberek, akik ugye hát több mint 20 éves Erdoğan éra alatt nőttek fel ezekbe a pozíciókba. Nem tudjuk, gyakorlatban nem tudjuk, nincsen viszonyítási alap, hogy mit vezetni, vagy hogyan tudnak vezetni. A nyilatkozatokról esetleg tudunk következtetni, és abból, hogy a nagyvárosokat hogy vezetik. Tehát mondjuk egy isztambuli önkormányzat vezetése is gyakorlatban feléri egy közepes európai ország vezetésével is. Tehát 8 éve vezetik Isztambult, és nagyon sikeresen csinálják. Tehát a helyi vezetésből kiindulva azt lehet mondani, van gyakorlatuk, és a legfőbb viszonyítási alap az, hogy ellenzéknek a politikájának a központi eleme, egyszemélyes vezetés elleni tiltakozás. Tehát a jogalapra próbálják helyezni majd hatalomra kerülésük után Törökországot, tehát nem nagyon erősített jogokkal bíró elnökre bízzák az ország vezetését, hanem parlamentet szeretnének központba helyezni, ugyanakkor ország jövőjét nyugattal együtt látják. Tehát nem közel-kelet és iszlám világ felé fordulva, hanem Nyugat-Európa és Európa és a nyugati szövetségesekkel együtt próbálják ország jövőjének a stratégiáját kialakítani. Tehát ígéretek ezek, de ezek hogy valósulnak meg? Én úgy gondolom, csak akkor derül ki, hogyha Törökországban ellenzék átveszi a vezetést, és egy választásos úton, tehát nem mélyülő konfliktus során, hanem választások segítségével, és azt követően valahol próbálja helyezni Törökországot a világban, a világ demokratikus országai között. Tehát addig senki nem beszél másról, csak arról, hogy Törökországban legyen kormányváltás és esetleg rezsimváltás.
A Türkinfo forgalma mennyire növekszik meg ilyen esetekben, amikor Törökország belpolitikájában, vagy akár külpolitikájában is, mert ugye a régióban fontos szereplő, események, fontos események zajlanak. Ezt a főszerkesztő hogyan érzékeli a felületet? Egyre többen látogatják, a klik számok növekednek? Szakmailag hogy néz ki ez?
Igen, természetesen ezek a periódusok növelik azt, hogy Törökország felé érintő kérdésekben emberek keresik hiteles, autentikus forrásokat. Türkinfónak az az előnye, hogy nyomon követi eredeti forrásokból törökországi eseményeket. A kollégákkal, a Törökországot jó ismerő kollégákkal elemző vizsgálatokat készítünk, hogy mi van, mi lehet fejlemények mögött, és milyen tendenciák alakulhatnak, és ezeket próbáljuk közvetíteni elsősorban magyar közvélemény felé. Igen, növekszik a forgalmunk, és nagyon érdekes módon a egyéni olvasók mellett intézmények is keresik, tehát a rádiók, televíziók, újságok keresik a bennünket, kollégáinkat is, és kérik, kérdezik, és információt kérnek, és elemzéseket kérnek, hogy segítsünk átlátni bonyolult folyamatok mögött zajló eseményekre. Nem elég az természetesen a világban zajló folyamatokat, vagy közel-keleti folyamatokat tudni ahhoz, hogy mi történik Törökországban. Tudni kell a török mentalitást, és nyilvánvalóan a török sajátosságokat, a török politikai szereplőknek a elemzése mellett nagyon lényeges a török mentalitás. Tehát az nem ugyanaz, mondjuk egy török politikus száját elhagyja, vagy egy magyar politikus mond valamit. Ezek lehet, hogy hasonlítanak, de elképzelhető, hogy a török politikus mondatai mögött a török mentalitás miatt valami más is fekszik. Tehát ebbe jön az, hogy mi ismerjük Törökországot, török kultúra, török mentalitás, és ez sokat számít, és sokat segít.
Mint ahogy bennünket is segített itt ez a beszélgetés, amelyért köszönet illeti Tarik Demirkant, a Türkinfo főszerkesztőjét. Visszatérünk majd a félszigetre, Anatóliába, amint van olyan fejlemény, ami legalább egy tetőterasznyi beszélgetést megér. Én egyelőre csak drukkolni tudok, hogy a dolgok nem fajulnak el, tehát nem lesznek olyan éles utcai zavargások a tüntetések vagy tiltakozó menetek során, amelyek hát a válságot elmélyítik, és hogy hát bár nem látjuk a megoldást, reménykedjünk, hogy valamiféle kibontakozás azért körvonalazódik Törökországban. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal hétfőn jelentkezünk legközelebb a már megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.